Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Csere István iskolaigazgatóval Rózsa Katalin beszélget. A beszélgetés folytatását, második részét hallják.
Ami megragadta nekem a figyelmemet, hogy az országos átlagnál magasabb az önök iskolájában a férfi tanárok száma. Minek köszönhető ez, és miért fontos?
Miért fontos a férfi minta, amelyik sajnos a magyar oktatásügyben ilyen alacsony számot képvisel, mint amire a kérdés lényege is utal, ez minden bizonnyal a szakma presztízséből és a hozzá kapcsolódó dolgokból, fizetés, stb. Adódik így. Ezek a minták a gyermekek életkori időszakához kötődőek. Egy 30 éves korban egy férfi minta egészen más, mint serdülőkorban a 6-tól 14 éves korig terjedő időszakban. Három tanító bácsink, tanító úrunk is volt, az előző tanében négyen voltak. Hogy miért maradnak nálunk? Minden bizonnyal a közösség, amire utaltam, hogy egy értékvilágban helyezzük el magunkat, tetteinket, munkánkat. Nem jobbak nálunk a pedagógiai körülmények. Az osztálylétszám magas, 30-szal indulunk, mindig van 31 fős osztályunk is. A gyermekek semmilyen intellektus alapján tenni kiválasztás követően kerülnek az iskolánkba. A gyermekeinknek 8%-a plusz segítséget igényel. Esen is tanulók, vagy pedig a BTM, tehát a beilleszkedési magatartása és tanulási nehézséggel bíró tanulók ott vannak. Két fejlesztő pedagógus segíti ezt a tevékenységünk, illetve utazó pedagógusok. A belső pedagógiai munka meglátásom szerint ilyen körülmények miatt nem különbözik egy más iskolában lévőt. Már harmadszor kanyarodok vissza arra, hogy a egymással való szótértés. Tehát abban, ami küldünk egy jelzést a szülőnek, akkor a szülő tudja, hogy miben kérünk segítséget, együttműködést, és fordítva is. A mi iskolánk nincs hermetikusan elzárva a külvilágtól, nem zsiliprendszeren keresztül lehet bejönni, tehát gyakorlatilag bármikor be tudnak jönni a szülők, ezt ők tiszteletben is tartják, hogy mikor van annak ideje és mikor nem lehet. A gyermekek nevelésében nem lehet két külön szintér, a család és az iskola. A család primátus az nem megkérdőjelezhető, de ebben az időszakban több időt töltenek gyakorlatilag az iskolában a gyerekek, mint a családdal, most az éjszakai alvás időszakát, hogyha levesszük ebből. Ez csak közel azonos megközelítésben, de lényegében azonos bázison nyugodva tud eredményes lenni. Ez az a pedagógiai nevelési környezet, ami úgy gondolom a mi iskolánkban több lett, és biztos hatással van a férfi tanárok jelenlétének a magasabb arányára is.
Ide kapcsolódik akkor az a gondolatom, hogy így oldják meg az integrációt, tehát azt, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek, vagy a magatartási problémás gyerekeknek nem szegregált módon történik az oktatása, hanem ugyan vannak fejlesztő pedagógusok, de az iskola közösségén belül integrálva oldják meg ezt a problémát.
Igen, de ebben nem vagyunk különlegesek. Ez a mai oktatási rendszernek egy természetes sajátos eleme. Tehát ebben nincs nálunk olyan eltérő gyakorlat, ami más iskolában.
Ez az oktatáspolitikának nyilván az elvárása.
Zömében olyan családok gyermekei járnak hozzánk, akik megtapasztalták a saját életükben, ha ők jó képzésben részesültek, tehát tanultak, az az életben való boldogulásukat is segíti. És éppen ezért nem elsődleges feladatunk nekünk a gyermekek tanulási motivációjának a felerősítése. A szülői ház is segíti a gyermek tanulását a saját élettapasztalatuk hátterével, illetve hát az iskola is a maga eljárásával. Bár nem ez van a fókuszban, hiszen jeleztem, hogy a gyermekek teljes spektrumból jönnek, az oktatási eredményeink mégis nagyon kiválóak.
Hát a szülői háttér nagyon sokat számít, illetve a szülői példa. Manapság milyen kihívásokkal, nehézséggel találja szembe magát egy iskola, illetve mennyire más ez esetleg az ökumenikus iskola esetében, vagy ez valamennyi iskolára jellemző, hogy bizony manapság vannak azért nehézségek, amik az iskolákban kihívást jelentenek.
Biztos, hogy van nehézség. A korszellem és az iskola távlatos világát, jelen ismeret és a távlatosságnak az összehangolása nem megy egyik pillanatról a másikra, és nem is megy zökkenőmentesen. A mobil eszközöknek a iskolai használata, nem használata. A mi iskolánkban az a gyakorlat, és ez a szülők kérésére tudjuk megtenni, az iskola önmagától ilyen szabályt nem hozhatna, hogy amikor a gyermekek bejönnek az iskolába, akkor összegyűjti az egyik tanuló a hetes, majd amikor véget ér az utolsó tanítási óra, akkor megkapják a gyermekek, hiszen a családdal a kapcsolatot természetesen kell tartani. Azt is érezzük, hogy ez a pillanatnyi tiltás, ez nem megoldás. Nagyon intenzíven sokan gondolkozunk azon, hogy hogy lehet ezt a helyzetet úgy integrálni a napi folyamatainkba, hogy az hasznos legyen a gyermek számára, mert a tiltás az időkérés, nem ez lesz a megoldása.
Ez az, amire azt mondjuk mi felnőttek, hogy nagyon jó dolgok ezek, de arra kell használni, amire valók. Egyébként egy érdekes dolgot hadd említsek meg most itt, hogy a közelmúltban, tehát 2 héttel ezelőtt a családunk egy része Szingapurban él, és őket meglátogattuk. 2 unokánk van, 8 és 10 évesek. Ott járnak francia iskolába, mert az édesapjuk francia, az édesanyjuk a lányunk, és meg kell, hogy mondjam, hogy nem használhatják ott sem a mobiltelefont az iskolában. Pedig ott aztán csúcs technika van. 2 hetet voltunk kint, és azért megtapasztaltuk, hogy nem használják otthon sem a telefon. Természetesen arra, hogy a szülőkkel kapcsolatot teremtsenek, ha erre szükség van, akkor iskola után ez fontos lehet. De például van a családnak számítógépe meg egy tabletje, és akkor kérték el a szülőktől, amikor iskolai szorgalmi munkához kellett megnézni valamilyen dalnak a szövegét. Ott, ahol aztán tényleg ezt a szót használtam, hogy csúcstechnika van, ott is korlátokat szabnak azért az ilyen használatra, mert azért, ahogy említette, hogy hát attól függ, hogy milyen korúak a gyerekek, az életkori sajátosságokat figyelembe kell venni, és igenis kell korlátokat szabni. Majd aztán megtanulja arra használni, amire az való valójában.
Ebbe az irányba keresjük mi is a megoldást. Az iskola mutasson példát arra, hogy mire lehet használni. A kormány szándékaiban nagyon markánsan megfogalmazott, hogy a közeljövőben a tankönyveket esetleg felváltják majd a tabletek. Ezeknek az eszközöknek a kétségkívül meglévő fantasztikus lehetőségeit a képzés, a nevelésbe be tudjuk kanalizálni, akkor ez a helyére kerül. Most még ezt nem tudjuk, legalábbis mi ott Hidegkúton.
Igen, hát ez nyilván, hogy a későbbiek folyamán majd ennek a programnak keretében valósul meg, amiről elég sokat lehet hallani a hírekben, hogy digitalizálás, digitalizált oktatás. Természetesen ennek nyilván vannak tárgyi feltételei, illetve az visszavezethető, ugye, hogy ennek az anyagi oldalát is meg kell teremteni. Ha már a napi oktatási kérdésekről beszélgetünk, mindenképpen kíváncsi vagyok az ön véleményére. Mennyiben tekinti a pedagógus létet hivatásnak?
Aki ma a pedagógus pályán van, hivatástudat élményének a megélése nélkül tartósan nem tud ezen a pályán maradni. Természetesen a gyerekek vissza is csatolják azt, hogy kinél látják ezt a hatásrendszert, ezeket a pedagógusokat kiemelten szeretik a gyermekek.
És amit én pedagógusként tapasztaltam, ez a szeretet, ez rendkívül nagy motiváló erő lehet, tehát főleg ebben az általános iskolás korban a gyerekeknek nagyon jó érzékei vannak ahhoz, kik azok, akik elkötelezett pedagógusok, akik szeretik a szakmájukat, szeretik a gyerekeiket, ezt megérzik, és annak a pedagógusnak a kedvéért sokkal többet tesznek.
A gyerekek szeme nagyon éles, ők nagyon jól látnak, és hát rengeteg időt töltenek a tanáraikkal együtt, és sok aprónak tűnő jelből tudják az emberképüket állítani, és hát nagyon régóta alapigazság az iskolában, hogy minden szónál hangosabbat tett. Tartósan nem lehet alakoskodni egy ilyen kapcsolatrendszerben egy iskolában. A pedagógusnak lábújhegyre kell állítani a gyermeket az iskolában. Olyan feladatokat kell adni, amit feladatnak érez. A mi iskolánkban nem a ma oly divatos wellness a meghatározó, hanem a fitness. Akkor érezze jól magát a tanuló, hogyha teljesítette a rá szabott feladatait, nem pedig minden afelé rendeződik, hogy jól érezze magát. Természetesen ez nem azt jelenti, hogyha feladatait megcsinálja, ő ne érezné jól magát, hiszen a siker az megkerülhetetlen érzelem. Mondok egy példát erre. egy memoriter, vagy egy vers lehetőleg ne önmagáért legyen, hanem annak legyen valami továbbélése, legyen valami funkciója. Ezért például nálunk is a ciklikusan ismétlődő ünnepségek azok mindig vagy zömében évfolyamhoz kötöttek. Minden gyermek legyen részese például egy március 15-i műsornak. Nem is a hallgatók a legjobban gazdagodnak egy-egy ilyen megemlékezésen, hanem a megemlékezést az ünnepi műsort összeállító gyerekek. A rákészülés, a beleélés, ez mind ezt a célt szolgálja, hogy azonosulni tudjanak vele. Ne egy ismeret legyen, hanem egy átélt. A farsang nálunk soha nem egyéni jelmezes bemutató, hanem mindig az osztályoknak együtt kell valamit csinálni. Egy színben kell megjelenni. Most egy történelmi állóképet kellett például februárban alkotniuk, és ez mind-mind rákészülés. Az a tanulás, amit esetleg úgy üresnek és gyökértelennek, kapcsolat nélkülinek gondol a gyermek, az minél hamarabb lehetőleg jelenjen meg a továbbélésében annak az információnak.
Nagyon fontos, hogy közösségi élményként éljék meg ezeket a akár szokványos iskolai rendezvényeket is. Bizonyára nem véletlen, hogy Vörös Sándortól választottak idézetet, ami az iskola honlapján, mint egy mottóként szerepel. A Teljesség felé című írásból való ez az idézet, engedje meg, hogy felolvassam. Önmagadban akkor jutsz előbbre, ha képességeidet menélteltebbé és összecsengőbbé teszed, mindegy, hogy képességeid mekkorák. Fő, hogy a tőle telhető legjobbat formáld belőlük és általuk. Képességeid a paripák, melyek a végső házig visznek, de a házba csak úgy tudsz belépni, ha fogatod kívül marad. Minden képességednek mérete van, s a végső kapun csak az fér be, ami mérhetetlen. A lélek maga. Miért választották ezt az idézetet az iskola honlapján, mint egy mottóként?
Vörös Sándor olyan fantasztikusan tudja az élet nagy dolgait a látszólag egyszerű, általam is használt szavakkal megfogalmazni, amire talán csak ő vagy néhány kivételes képességű poéta képes. A túlmutatás, a pillanaton való túllépés és a lényegnek a megfelelő súlyozása, valahol ezek is kihallatszanak ebben a mondatban. Nagy szavakat nehezen találok, inkább gyakorlatot mondanék, ahol talán ez az elv a gyermekeink hétköznapján kitüntetett alkalmakkor megjelenik, és ott markánsan jelenik meg. Általában a mi iskolánk szociokulturális környezetére jellemző, hogy jómódú családok gyerekei járnak az iskolánkba. Természetesen nem kizárólagosan, de 60% fölöttit is mondhatnék. A későbbi képzésük okán minden bizonnyal a saját egzisztenciájukat jó színvonalon meg tudják teremteni, és azt fent tudják tartani. De már kisgyerekkoruktól szeretnénk a felelősség tudatukat kialakítani. Ezért mindig olyan helyzeteket teremtünk, ahol a nálunknál rosszabb helyzetben lévőkért tudjunk valamit tenni. 12 éve támogatunk egy Csíkcsomortányban működő csángó gyerekek nevelőházát. Azokat a gyerekeket minden évben ott visszük egyhetes táborra. Volt, amikor Magyarországra hoztuk, de sokkal jobbnak gondoljuk, amikor Erdély különböző területein szervezünk számukra egy tábort. Ennek a háznak a támogatására mindig keresünk alkalmat, és próbálunk olyan helyzetet teremteni, ahol a gyermek ne pénzhozó postásként működjön. Ami nagyon jól működött, hívtunk egy papíráróval foglalkozó kereskedőt, és ő hozott füzeteket, írószereket, és a gyermek a saját zseppénzéből vett, és 3 füzetet rakott be ebbe a csomagba, ami kiment. Előtte kértük a szülőktől, hogy a gyermek zseppénzéből legyen. Természetesen a szülő utána azt ki tudta egészíteni a gyermek számára, ugyanúgy el tudott menni fagyizni, viszont megtapasztalta a személyes adás, és nem pedig pénzzel való postáskodás. Most a Vakok Batthyány-Stratmann intézetének a támogatására. Ha bejönne most valaki az iskolánkba, a porta melletti asztalon kilogrammos cukrokat lát egy dobozba, mert most erre van szükségük az otthoniaknak, és most aki tud, az hozzon. Egy-egy hétvégi étkezésnek egy-egy osztály állja a költségét. Ezek mind-mind összekapcsolást jelentenek a másokért való felelősség. Valaki lakóparba zárja magát, az a kerítés, az a fal, az számára is fal, csak ő mondjuk ezen a felén van, de az ő mozgástere is ugyanúgy lekorlátolt. A másokért való felelősséget, ami a Vörös Sándor idézetben is valahol benne van, azt például így próbáljuk a gyermekek szintjén és az ő világukba elhelyezni.
Önök megélik azt, hogy vannak rászorultak, akiknek segíteni kell. Sokat beszéltünk itt a pedagógus hivatásról, az ön munkájáról. Mit tudhatunk meg az ön családjáról? A család évében vagyunk, hallgatókat is bizonyára érdekli ez a téma.
Négyen vagyunk, a tipikus magyar családmodell, bár most már a születési ráta családonként sajnos kettő alá csúszott nagyon mélyen, de ezt nap mint nap a hírekben tapasztaljuk. A feleségem szintén pedagógus, ő a Szent Angéla iskolában matematikát tanít. Gyermekeim, a fiam orvos, most egy gyógyszercégnél az új gyógyszerek klinikai vizsgálatát szervezi, most már több ország vizsgálatainak a koordinálása a feladata. Lányom jogászként végzett, ő tavasszal ment férhez, és most próbálják a saját egzisztenciájukat kialakítani, és nagy örömünkre itt vannak Magyarországon, a különben amerikai férjével együtt, aki lubickol itt az európai kultúrában. Nagy öröm számunkra, hogy amit én itt az iskolában, meg gondolom mások is hasonló iskolában, csak én nagyon hangsúlyosan, ez a másokért való felelősséget a gyermekeinkbe is sikerült átplantálni, hiszen a lányom a férjével az ENSZ emberjogi bizottságának genfi központjában, ahol mindketten gyakornokoskodtak, ott ismerkedtek meg. Tehát a világlátásukat ez abszolút meghatározza, és a tevékenységi területük is addig mozogtak, míg azért valahol ezt megtalálták, és úgy gondolom, hogy helyén vannak.
Ez nagy öröm azért nyilván a szülőknek, hiszen két teljesen más társadalmi környezetből, vagy földrajzi gazdasági környezetben, ugye Magyarországról, illetve Amerikából érkező fiatal értékrendje találkozott ebben a kapcsolatban.
Bár először furcsán álltunk, hogy tudunk ez a napi szinten viszonyulni, viszont olyan gazdagító számunkra is az ő világlátása, nagyon sok helyen járt a világban, és úgy gondolom, hogy kölcsönösen tudjuk egymást gazdagítani.
Kedves István, elérkeztünk a beszélgetésünknek ahhoz a részéhez, amikor én arra kérem, hogy olvassa föl azt a szentírási idézetet, amivel megajándékozza a hallgatókat, és beszéljen arról, hogy miért pont erre esett a választása, személyes életében mikor játszott ez valamilyen szerepet.
Jakab apostol levelében olvasható a következő gondolat: aki tudna jót tenni, és nem tesz, az vétkezik. Sok évvel ezelőtt Moldova fővárosában Kisinyóban jártunk egy iskolai küldöttséggel, melyben tanárokon kívül diákok is részt vettek. Bár csak átutazóban voltunk a városban, azért annyi időnk volt, hogy rövid városnézést tegyünk. Az egyik ortodox templomból jöttünk éppen, mikor egy láthatóan hajléktalan kéregető nyújtotta felénk a kezét. Pár lépés után visszafordultam, és adtam pénzt neki. Az egyik nyolcadikos fiú később oda jött hozzám, és azt kérdezte, amit nem először hallottunk már ilyen esetben, miért adtam neki pénzt, hiszen minden bizonnyal itt arra fogja költeni. Én akkor azt válaszoltam neki, ami ilyen esetekben régóta irányadó számomra: az én felelősségem az, hogy adok-e a kérőnek. Az pedig már az ő felelőssége, hogy mit csinál az így kapottal. Úgy láttam, hogy elgondolkodott rajta, és megértette mondani valómat. Ez a gondolat Jakab levelében sokkal kategórikusabban és egyértelműbben van megfogalmazva. Aki tudna jót tenni, és nem tesz, az vétkezik. Ez így tud az ember lelkében iránytűként is működni, vagyis tudja jelezni az iránytartást, de a jó iránytól való eltérést is. Miként az iránytű mellé helyezett vasdarab vagy egy másik mágnes azt meg tudja zavarni, úgy az életünkben a kényelem, a közhangulat, vagy akár a tudatos befolyásolás szintén el tudja téríteni belső iránytünket az amúgy helyesnek tartott iránytól. Amikor a gyors jutalom reménye, vagy a környezet pillanatnyi elismerése le tud tántorítani valódi célunk felé haladástól. Erre az állapotra fontos figyelmeztetés olvasható a példabeszédek könyvében is, és amely eligazodást is tud adni a valódi kérdésekben. Az embernek minden útja helyes a saját szemében, de az Úr vizsgálja meg a szíveket. Adja Isten, hogy mindenkor meglássuk a jó lehetőségét, és legyen bátorságunk s erőnk is azt megtenni, mikor az a módunkban áll.
Nagyon köszönöm Csere Istvánnak, a Mária Remete Hidegkúti Ökumenikus Iskola igazgatójának, hogy a vendégünk volt, és hivatásához és családjához is nagyon jó erőt, egészséget kívánok, nagyon sok hitet, kitartást a problémák megoldásához, és említette, hogy a lánya nemrég ment férjhez, reméljük, hogy hamarosan unokáknak is örülhet a család. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a meghívást, és a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet.
Csere István iskolai igazgatóval Rózsa Katalin beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu